békesség néktek. Isten igéjét a Korintusbeliekhez írt első páli levélből fogom felolvasni, a 10. rész 16. versét. Tehát Pál apostolnak Korintusban írt első leveléből olvasom Isten igéjét, a tizedik részből a 16. verset, amit fennállva nyitott szívvel olvasom a gyülekezet. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk é. A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk é. Kérlek téged, Úr Jézus, az egész gyülekezet nevében, hogy amikor most ez alapján, az ige alapján megnyitom az én ajkamat, akkor add, Uram, hogy közösségünk kerüljünk Te veled. És amikor vesszük majd a Te testednek és a Te vérednek jegyeit, akkor veled való közösségünk legyen. Urunk Istenünk, kérünk Téged erre, mert ettől függ a mi életünk. Hogyha megvonod ezt a közösséget, Uram, elpusztulunk. De hogyha kiárasztod, megerősíted a Te szövetségedet mi velünk, Uram, akkor a mi életünk megújul és megerősödik. Estve kérünk Téged, a Te irgalmasságodért, a Te nagy nevedért. Hallgass meg bennünket és hajolj hozzá. Amen. Foglalj le helyet. Nagyon régen osztottam már hivatalból úrvacsorát, és hosszú idő után van megint erre lehetőség. És úgy gondoltam, hogy egy olyan igét veszek elő, ami az úrvacsorával foglalkozik, és szeretném megvilágítani ennek az értelmét egy olyan oldalról, ami talán kevésbé vagy ritkábban szoktak elővenni az igehirdetők, mert Isten minden igéje olyan sok oldalról körüljárható, megvilágítható, és maga az úrvacsora, maga ezek a jegyek, az Úr Jézus vérének és megtört testének a jegyei is olyan sokféleképpen világítják számunkra, közvetítik számunkra az igazságot, és világítják meg Isten akaratát. Szeretném egy nagyon egyszerű módon bevezetni, elkezdeni ezt, és aztán innen kiindulva megértetni ennek a mélyebb üzenetét. Ahhoz, hogy ezt megtehessem, most leveszem ezt a leplet itten, mert szeretném megmutatni, hogy hát lássuk a szemeinkkel is, mindenki látott már kenyeret, de azért hadd legyen csak előttünk a kenyér még egyszer. És gondoljunk abba bele, hogy hogyan jut el hozzánk a kenyér, milyen úton jut el hozzánk, hogy miből lesz az a kenyér. Testvérek, ez nem egy egyszerű folyamat, hanem amíg ez a kenyér elkerül ide hozzánk, vagy elkerül az asztalunkra, addig az történik, hogy egy nagyon szép napsütötte tájon, egy jó termőföldben egy mag elindul élni. Az kicsirázik, felnövekedik, tele van élettel, szívja magába a napsugarat, szívja magába a tápláló erőt a földből, öntözi az eső, amit az Isten küld, megerősödik, és egy nagyon szép, érett, aranyló növény lesz belőle a búza. És hogyha beszélhetne egy búzaszem, akkor talán elmondhatná, hogy beértem, hogy kész vagyok. Olyan sokat kellett várjak ebben a kis kalászban. Olyan sokat sütött a nap, annyi esőt kaptam, annyi gondoskodást a gazdától. Megkapáltak, elültettek, kiirtották a gyomot, vigyáztak rám, és most beértem, elkészültem, itt vagyok. De hát ez a kis búzaszem nagyon rosszul gondolta ezt, mert egyáltalán nem ez történik vele, hogy miután beérett, akkor véget ért az ő küldetése. Hanem egyszer csak valaki megsuhintja a kaszát, vagy hát manapság már kombányok végzik ezt a munkát, és ez a kis búzaszem először a kalászban még bekerül egy kélébe, azután hát a kombánynál még hamarabb oda kerül a cséplő hengerbe, és ez elkezdik ütni, vágni. Azért, hogy kijöjjön abból a helyéből, ahol ő van. hogy kiessen abból a kalászból, hogy lehújjon róla a sok törek, meg a sok szemét, és maga maradjon csak ez a búzaszem. Hát gondolom, hogy szegény megszédül, mire mindez megtörténik, és ott van előttünk egy zsák búza. Most gondoljunk bele, sok-sok kis szem búzát kivertek ebből a kalászból, és azt mondhatták, na, akkor úgy látszik, volt még mitől engem megtisztítani, de most már akkor csak beérett is vagyok, meg is vagyok tisztítva, most már aztán kész vagyok arra, hogy tápláljak. De ez nem így történik. Ez tovább folytatódik. És akkor beleteszik, hát régen ugye két malom kő közé, ma nem tudom a malmok hogyan üzemelnek, de a lényeg, hogy a ripityóra törik ezt az érett, ezt a drága búzaszemet. Teljesen összemorzsolják. Egészen apró porrá, hát ezt nevezzük mi lisztnek. Lisztéket őrölni. Hát akkor azt mondja a búzaszem, most már igazán feldolgoztak. Megértem, meg is tisztítottak, össze is törtek engem, hát most már akkor teljesen alkalmassá váltam. Mi jöhet még ezután? De hát az történik ezután, hogy a házi asszony nyakon önti, hát ugye régen ezt a házi asszonyok végezték ezt a munkát, nyakon önti mindenféle egyéb anyagokkal, mert önmagában még ez kevés. Kell hozzá még más is. Elvegyíti a gazdasszony, hát ki tudja, mi kell a kenyérbe, jobban tudják a testvérnők, mint én. Most nem sorolom fel, nem, hogy butaságot mondjak, mert azt szoktam mondani, hogy a konyha művészetből én csak a végkifejlethez értek, az evéshez. A többi abszolút távol áll tőlem, egy teját talán még meg tudok főzni. Tehát, amikor ez a búza liszt már biztonságban érzi magát, hát még össze keverik mindenféle anyagokkal, össze mázgálják, gyúrják, és azután gondolhatnám, na most már akkor csak megkaptam, ami még hiányzott belőlem, hozzám adtak valami anyagokat, adalékokat, máshonnan, most már biztos, hogy jó lesz minden. Került bele egy olyan anyag, hát ezt az egyet tudom azért, hogy a kenyérben van kovász is. És akkor, ahogy az igében is olvassuk, hogy a gazdasszony belerejti a lisztbe a kovászt, és mi történik? Semmi. Jobban mondva, látszólag semmi. Ott hagyják, hogy keljen meg az a tészta. A gazdasszony elmegy más dolga után nézni, vagy pihen, és egy várakozásnak az ideje van ekkor. És az az összetört búzaszem gondolhatná, hogy hát mi van már? Hát most már bekevertek, most már összetörtek, megtisztítottak, ma annyi mindenen átmentem, hát most már igazán lehetséges lenne, hogy most már tápláljak valakit, mert ezért születtem én, ezért vagyok én, de most itt töltöm fölöslegesen az időt, telnek az órák, és ahelyett, hogy hasznosíthatnám magam, ahelyett itt kell rostokolnom egy teknőben. Várni kell vele. Azt is tudom, hogy a kellő időpontba kell aztán majd betenni a kemencébe. Ha túl sokat várnak, az se jó. Ha nem kelt még meg teljesen, az se jó. És van egy kellő idő, amikor bejön a háziasszony, kis összetört búzaszem fellélegezhet, na, most már aztán tényleg rátesznek az asztalra, de még mindig van egy forró következmény, beteszik a sütőbe, a kemencébe, jól alá gyújtanak. És ez a összetört búzaszem, ez ott kell, hogy égjen abban a tűzben. És azt mondja, hát ilyen meleg helyen még soha nem voltam. Ezt igazán nem vártam volna, hogy ennyi megpróbáltatás után még ide is betesznek engem. De ez az ő útja. És amikor ott megsült szépen, ott is a kellő időben ki kell venni, azután teszik az asztalra, azután szeletelik fel, és azután vehetünk úrvacsorát is, abból a kenyérből, amely egy úgy kezdődött, hogy a szántóföldön érett búzakalász ringatta a szél. Ez volt neki az útja, hogy ide kerüljön hozzá. A bor is egy hasonló utat jár be. Ugye össze tudjuk vetni ebben a kicsi pohárkában ezt a kicsi bort, azzal a szőlőszemmel, amelyet megint a szellő ott ringat, ott inog a szőlőtőn, szőlőtőkén, és a napsütésben élet egészséges, kicsattanó kis szemeket, szőlőszemeket látunk. És itt van most a pohárban egy kis lé. Hát ennek a folyamatát még kevésbé tudom, közben meglazítom, mert úgy be volt szorulva, hogy nem fogjuk tudni kivenni. Ennek a folyamatát talán még kevésbé ismerem, mint a kenyér készítésnek a folyamatát, de azt tudjuk, testvérek, hogy amikor a szüret elérkezik, akkor utána a prés gépbe beleteszik a szőlőt, és össze kell azt is nyomni. És ott is van egy olyan, hogy kell, hogy érlelődjön, kell várakozni ezzel. És ami a kenyér számára talán az a kovász, a bor számára azok a nemes penész gombák, amik az érlelés folyamatát segítik, hogy abból a mustból aztán bor legyen. És akkor azt még szűrik, meg ki tudja, mi mindent csinálnak vele, míg végre aztán egy hosszú folyamat után ide elérkezhet közénk, hogy mi úrvacsorát vegyünk, vagy táplálja az embereket. Testvérek, amikor az Úr Jézus valamilyen képet használ, kiválaszt valamilyen hasonlatot, és azt elmondja, közreadja, annak mindig valamilyen értelme van, hogy azt miért cselekszi. Mindennek. Amikor a halászról beszél, amikor a földművesről beszél, amikor a kereskedőről beszél, amikor a szolgáról és az uráról beszél a talentumok példázatában, az nem véletlenül teszi, hanem valamihez hasonlítani akarja az ő mennyei életét. Amikor a kenyérről és a borról beszél, akkor is valamihez hasonlítani akarja az ő életét. Jézus élete ilyen. És ahogy elmondtam a vésztői hálaadó napon, most megismételem, hogy igazából nem arról van szó, hogy egy halász, hogy egy földműves, hogy egy szolga, egy gazda, vagy ahogy a példázatban olvastam most Réz Ádám testvérünk, egy király, aki hadakozásra készül, nem ahhoz hasonlít az Úr Jézus, hanem minden ezen a földön Jézus Krisztushoz hasonlít. Tehát a király hasonlít Jézushoz, a földműves hasonlít Jézushoz, a kenyér hasonlít Jézushoz, nem Jézus hasonlít a kenyérhez. Csak mi nem látjuk a mennyei előzményt, vagy nehezen látunk bele. De amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor az ő fiára, Jézus Krisztusra nézve teremtett mindent. És Jézus Krisztus volt a minta és az etalon. Minden ő hozzá hasonlít. Minden egy-egy tulajdonságát hordozza az Úr Jézusnak. A természetnek a tisztasága, az embernek a szentsége, a munkának a tevékenysége, minden hasonlít a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Hát mi már ezt csak úgy tudjuk felfogni könnyebben, hogyha azt látjuk, hogy mert mi értjük azt, hogy készül a kenyér, hogy készül a bor, és azt mondjuk, Jézus mennyei élete hasonlít ehhez. De tudnunk kell, hogy a teremtéskor Jézushoz hasonlította Isten ezt az egészet. Ismerjük Jézus Krisztusnak az életét, amely egy nagy megaláztatással kezdődött. Ő tökéletes volt, és annyira tökéletes volt, hogy Isten hozzá mérve tudott mindent megteremteni. Semmi hiányosság nem volt az Úr Jézusban. Semmi szeplő, semmi tisztátalanság, semmi sötétség nem volt az Úr Jézusban. A mennyei dicsőségben lakozott, és angyalok imádták őt. Teljesen tökéletes volt, de ebben a formájában nem tudta táplálni a bűnös embereket. Hiába tennénk, testvérek, most ebbe a tányérba betennénk egy marék búza szemet. Hát elrágcsálhatnánk, igaz? Még talán egyszer-kétszer el is tudnánk viselni, de hogy abból megéljünk, az nehéz lenne. Fel kell dolgozni ahhoz, hogy minket azt tudjon táplálni. Át kell menjem azon a folyamaton. Hát szőlőt talán szívesebben ennék. De az nem lenne bor, az nem arról szól. Az Úr Jézus Krisztus élete, amikor ott fent volt a mennyei dicsőségben, nem volt alkalmas arra, hogy a bűnös embereket táplálja. És ezért valaminek történni kellett, el kellett, hogy valami változás történjen az ő életében, abban a mennyei dicsőségben az, mint egy búzaszem, amely él, amely tökéletes, amely beérett, amely jó, alkalmas. De nem a önmagában tökéletes búzaszemnek, de arra nem jó, hogy az embereket táplálja, fel kell dolgozni, és az Úr Jézus elkezdte ezt a munkát, hogy ő, hát nem is emberi szavakkal mondom el, hanem Isten szavával. Isten szavával mondom, ahogyan a Filippi beliekhez írt levélben olvassuk, az emberek elnevezték ezt a részt Krisztus himnusznak, és jól tették. Ez a Krisztus himnusz, az ő dicsérete. Második rész, 5. versétől olvasom, Filippi beliekhez írt Páli levélből, tehát a második rész, 5. versétől így szól ez a csodálatos Krisztus himnusz. Annak okáért az az indulat legyen bennetek is, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Miután átment ezen a megváltozáson, ezen a folyamaton, alkalmassá lett, hogy az egész világot táplálja, és minket is. És ez azzal kezdődött, hogy abból a mennyei dicsőségből az Úr Jézus Krisztus alászállott. Megszületett egy istállóban. Milyen méltatlan hely. Azzal kezdődött, hogy megalázta magát, és alájött, ide közénk jött. Egyszerűen nem tudtunk volna mit kezdeni egy mennyei Jézussal. Isten üzent volna a mennyből nekünk valami mennyei futárral, vagy angyal ment volna minden emberhez, nagyon szeretlek titeket. Gondoljuk el, hogy a feleségem küldene minden héten egy levelet, meg a gyerekeim is odaírnák, aki tud írni, aki nem rajzolna egy napocskát, vagy egy házat. Nagyon szeretünk édesapa, nagyon szeretlek kedves férjem, de nem láthatnám őket, még fényképet se láthatnék, vagy csak legfeljebb azt. Nem erről szól a családi élet, hanem arról, hogy együtt lakunk. Egy háztartásban vagyunk. És amikor megházasodik egy pár, akkor azzal kezdődik, hogy összeköltöznek, és egyé lesznek. Közösségük van egymással. Nem pedig távolságban élnek. És Isten ilyen közösséget akart velük. Ezzel kezdődött, hogy lejött ez az élő búzaszem, és itt lakozott közöttünk. Lakozás vett közöttünk az Isten. Megjelent testben az Isten üdvözítő kegyelme. Az ige testére. És lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint Isten egyszülött fiának a dicsőségére. És az Úr Jézus Krisztus életében nagyon sok minden történt, ami egy búzaszemmel megtörtént, az ő vele mind sokkal jobban megtörtént. A búzaszem hasonlít Jézus életéhez, és Jézusnak várnia kellett sokáig. Volt talán egy kis buzgalom benne, és 12 évesen elment a templomba, és leült a tanítókkal, és beszélgetett velük, és rácsodálkoztak, micsoda tudás van benne. És ha Jézus Krisztus felfúvalkodott lett volna, és nem lett volna alázatos, akkor azt mondta volna, nem csak annyit mondott volna az apjának, hogy nem tudod, édesapám, hogy az én édesapám dolgaival kell törődnöm, mert ez görögül így hangzik. Hát azért csodálkoztak, mit beszél ez? Nekem az én mennyei apukám dolgaival kell törődni. És azt mondhatta volna, itt engem megbecsülnek, itt figyelnek rám, itt kérdeznek tőlem, és én hirdethetem az igét. És én Isten fia vagyok, és én mostantól kezdve nem megyek veletek sehova, hanem hirdetem az igét. De nem volt még itt az ideje. Nem az volt a baj, hogy Jézus nem tudott prédikálni, nem tudott volna ébredést munkálni, nem tudott volna gyülekezetet alapítani, hanem az volt a baj, hogy nem volt itt az Istentől elkészített ideje, és Jézusnak várnia kellett. Még 18 éve. Gondoljuk el, már álmulnak az emberek, ahogy ő beszél, de ő még elhal. Még csak néha-néha nyilvánul meg. Még nem válik ismerté. Nem ismerjük azt a 18 évet, hogy telt el. Egy ismeretlenség. Mennyire szükség van arra, hogy az emberek az ismeretlenség idejét el tudják tölteni. Mint amikor a kovász érleli azt a tésztát, és nem történik semmi, csak éppen alkalmassá válik arra, hogy betegyük a kemencébe. Isten az alatt felkészít. Ha kapcsolatban vagy vele, nincs olyan, hogy elrepülnek az évek hasztalat. Hanem az érésnek az ideje. És Jézus Krisztus átment ezen az időn. És Jézus Krisztus beérett a szolgálatba. És egyszer, amikor Bemerítő Jánost indította az Úr, és hirdette a megtérést, és az emberek elindultak, és már az tűnt ki, hogy bemerítő János a Krisztus, és az emberek azt gondolták, hogy ő a Krisztus, bemerítő Jánosnak abban állt a szolgálata, és az volt a bizonyságtétele, mert így írja Isten igéje, hogy nem tagadott bemerítő János, hanem megvallotta, határozottan, hogy nem én vagyok a Krisztus. Ez volt az ő bizonyságtétele. Jöttek hozzá az emberek, mert Isten illatát érezték rajta, és felkeresték őt. És bemerítő Jánosnak az volt a szolgálata, hogy eltaszítsa magától az embereket. Nem én vagyok az, hanem aki nagyobbnál van, aki majd eljön, és Jézusról beszélt neki. És az emberek ott toporogtak már a mennyország küszöbén, és be volt zárva az ajtó. És akkor egyszer látta Jézus, elérkezett az idő. Elvégezte az illés, elvégezte a szolgálatát. És most már én következem. És nekem kell fellépni. És azt mondja, itt van az Isten fia. Nagyobb van itt Salamonnál. Nagyobb van itt bemerítő Jánosnál. Jöjjetek, vegyétek, egyétek. Az én testemet, az én véremet adom nektek. És elindult a tanítás. És az emberek mentek oda, és hallgatták az igét. Nem foglalkoztak azzal, hogy éhesek maradnak a pusztában, hogy kidőlnek az úton. Mentek utána, csak azt nézték, Jézus merre megy. Hogy fognak hazajutni, nem foglalkoztak, mert annyira éhes volt a lelke. Boldog az az ember, aki így megy ma is Jézus után. Nem törődik semmivel. Mit szólnak az emberek, mennyi pénzembe kerül, hogy fognak fogadni, hogy ott csak asszonyok vannak, vagy csak öregek vannak, mint a körös adányban, ilyen kifogások vannak. Ott csupa öreg van, ott csupa asszony van. Mit értek el engem, ha ott van Jézus? Megyek! És az Úr Jézus szolgál, és az Úr Jézus széttörte az ő életét, és odaadta azoknak az embereknek. És aztán eljött az a nap, amikor a leggyalázatosabb vádakkal illették, és a legmélységesebb megaláztatásnak kellett, hogy aláássa magát. De ő szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. És nem csúfolódott, hanem imádkozott a bűnösökért. Ott a Golgota keresztjén is. És szétfolyt a vére, és széttöredett az ő teste, és egyetlen dolgok zakatolt a szívében, Isten szeretete, és az emberek szeretet. És Isten szólítja meg, és az embereket szólítja meg. És könyörög a bűnösökért, és teljesen széttöredik, teljesen porrá lesz, teljesen elég az emberek gyűlöletének a tüzében, ami Urunk Jézus Krisztus. Ha nem így lett volna testvére, nem lenne alkalmas arra, hogy ma rólad beszéljük. Nem lenne alkalmas ez a mai nap arra, hogy úrvacsorát vegyünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Akkor valaki másról beszélni. Hitlerről, vagy Sztálinról, vagy Marxról, vagy Gyurcsányról, vagy Orbánról, vagy ki tudja kiről, vagy egy jó sör mellett tudnánk összejönni, vagy valamilyen más mozgató erő tudna csak összehozni nekünket. De a mi lelkünknek nem lenne békessége. A mi lelkünknek nem lenne tápláléka. Mert ugyan ő tökéletes és szent, és ártatlan és hibátalan bárány, de hogyha nem őrlik meg, ha nem válik tápláléká, ha nem válik fogyaszthatóvá számunkra, akkor semmit nem jelentene az nekünk. De Jézus Krisztus odaadta az ő életét életünk. Hogy is szólt? Az igen. Hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk éj. A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk éj. Létrejön egy csere, hogy elkezd az ő mennyei vére táplálni, az a hibátlan és tisztátalan vér belém jön testvére. Mikor betegek vagyunk, és valami jó teát főznek nekünk, ami olyan növényből van, amely gyógyszer tartalmaz, olyan anyagok vannak benne, hogy segít annak a gyulladásnak a csökkentésében, annak a köhögésnek az enyhítésében. És meggyógyulunk. Az azért van, mert valami hiánya volt a szervezetünknek, és kívülről bekerült egy olyan anyag, amely minket megerősített. A léleknek ez az anyag a Jézus Krisztus vérével való közösség. És ez itt a nagy szó, hogy létrejött a vérára. Bekapcsolódtunk Jézus Krisztusnak a vérára. És mi valósággal megisszük az ő vérét. És mi valósággal megesszük az ő testét. És amilyen az ő vére, olyan lesz a mi vérünk is, testvére. Olyan lesz a miénk is. Átalakul. nem mi tesszük az Úr Jézus betegé most már, ott a Golgotán mi tettük, és ami büntetésünk átkait hordozta, és ő, Jézus bekapcsolódott a mi mérgező véráramunkba, és az az átkozott vér volt akkor, és az az átok volt rajta, amelyel Isten őt sújtotta, és mindannyiunkért átokká lett. De most Isten bekapcsolt minket az ő vér keringésébe, és az a szent vér kibos bennünket. És az ő teste, amely megdicsőül, amely felemeltetett és örök élete van, az a test lesz a milyen. Közösségünk van a Jézus testével, és hiszem, hogy el fogok változni. Ha a temetőbe visznek ki, és egy ilyen marék kor lesz belőlem, Istennek hatalma van abból a marék korból ismét életet teremteni. Miért mondom, hogy ismét? Hát sokan mondják, hogy amikor már földi korrá leszünk, hát hogy tudna Isten feltámasztani? Hát ember, hát miből vagy te? Hát eddig mit csinált veled Isten? Pontosan, hát nem az a bizonyíték, ha meghalunk, elégetnek, vagy idő után elporladunk, egy ilyen marék gubacs föld lesz belőlünk. Hát ez a bizonyíték, hogy ebből is vagyunk. Hát ha Isten már egyszer tudott egy ilyen húsvérembert csinálni, hát akkor tud még dicsőségesebbet. És még ez a nagyobb dicsőség hátra van. Én hiszek ebben, hogy nekem közösségem van a Jézus vérével. Én tudom, én átélem, hogy közösségem van a Jézus testével, és én úgy fogok élni, mint ő. Már elkezdtem azt az életet, de még sajnos néha szégyent hozok az ő nevére. De ettől is mind meg fog tisztítani, bízom ebben, és közösségem lesz az ő vérével, és közösségem lesz az ő testével. És olyan leszek, mint ő. Fel fogok menni a mennyek országába. Azért, mert Isten elvégezte ezt az ő szeretetéből. Azért, mert a búza szeme azt megőrölte, azt összekeverte, azt megváratta, megérlelte, kisütötte, és nekem adta. És engem isteni élet táplál, nem magamtól van ez, hanem kegyelemből, irgalomból én is Jézussal leszek, énekel őket nagyon szép énekben. De van még egy még mélyebb jelentése ennek, amely mindannyiunknak a szívét meg kell, hogy célozza, és amit mindannyiunknak meg kell, hogy értsük. A hálaadásnak fogara, amelyet megállunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk ég, a kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk ég. Nekünk közösségbe kell jutni Jézus vérével és Jézus testével. Nekünk olyanoknak kell lenni, mint ő. Bizonyságot tettem arról, hogy én olyan leszek, mint ő, én tudom. De nem csak a mennyben testvérek, hanem itt a Föld is. És milyen volt az ő élete? Hogyan kezdtem a bevezetés után? Hogy ő alászállott, igaz? A mennyei dicsőségből alászállott. És megüresítette magát, és engedelmes volt. Tehetett volna dolgokat, de nem tette meg. Emberileg nézve nem lett volna képes megtenni dolgokat, de megtette. Minden Isten szerint alakult. Levált a sarú, letette a pálcát, a táskát, nem emberi módon volt felszerelkezve, mint egy katona, amely a sivatagba indul harcolni, és mindennel ellátják, hanem teljesen az Atyára bízta magát. És amit megtehetett volna, nem tette meg. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hát nem tudják, hogy 12 sereg angyalnak parancsolhat. Egyből leszállt volna. Megtehette volna, de nem tette meg. Emberileg nézve lehetetlen, hogy egy egészséges ember, ha lepráshoz ér, egészséges maradjon. És a leprás gyógyuljon meg. De megtette, mert az Atyára bízta magát. És meggyógyította a leprásokat, és ma is megérinti a bűnösök lelkét, és meggyógyítja azokat. Az Úr Jézus így alászkodott, egyre alább szállt, és a végül meghalt. És akkor vált az ő élete olyanná, amely bennünket tud táplálni, amikor ezen a folyamaton teljesen végigment, mint a húzaszem is. Na testvére, ez a mi sorsunk. Ez a mi sorsunk. Mondhatná valaki, én megtértem, Isten adott nekem kegyelmi ajándékokat, láttam csodákat, Isten adott családot, adott munkahelyet, adott házat, beérett vagyok, Isten dicsőségét hirdetem. Na testvér, akkor ha ez megvan, olyan vagy, mint egy érett húzaszem. Azután jön majd az éles sarló, azután majd jön a cséplés, azután jön majd a összetöretés, amikor bekerülsz a malomkövek közé, azután még Isten hozzáad még más dolgokat is. Úgy gondolod, benned minden megvan, de ez nem igaz. Nem tudod önmagadtól táplálni az embereket. Szükség van még másokra is, meg másra is a te életedben. Azután úgy gondolod, na most jöttem az ideje, mint ahogy Mózes gondolta, de Isten azt mondta, várjál még! Még keljél meg, mint a tészta, még érjél be, mint az alma a napsütésbe. És amikor úgy gondolod, na most már ez is megvan, akkor még Isten betesz még a megpróbáltatásnak és a szenvedésnek a kemencéjébe. És amikor onnan is kijössz, akkor Isten azt mondja, nagyon szép egész kenyér, ezt most széttörjük, és szétosztjuk az embereket. Tudjátok, testvérek, az a baj, hogy a keresztények legjobb esetben is eljutnak egy stádiumig, de addig, hogy szét lehessen őket törni, szét lehessen őket osztani az emberek között, addig nem jutnak el. Eljutnak addig, hogy beérnek, hogy megtérnek, talán még össze is töretnek, na de, hogy engem kemencébe tegyenek, na de, hogy hozzám még mást is adjanak, hát azért ezt a hófehér szép életemet, mint a liszt is, ahogy hófehér, ezt aztán ne koszolja, ne gyurkálja össze senki. Pedig Isten azt akarja, hogy végig menjünk ezen a folyamaton. És mivel nem akarnak, a hívők tiltakoznak, és nem akarják ezt, hogy Isten végig vezesse őket ennek a folyamatán, ezért vannak, tudjátok, olyan testvérek, olyan férjek, akik nem táplálják a feleségüket. Olyan feleségek, akik nem táplálják a férjüket. Látja az a férfi, hogy hívő asszony ez. Kedves, az Úr vezette. De nem segítőtársam nekem. Ez egy óriási szó, hogy segítőtárs. A segítőtárs nem egy nő mellette, hanem az, aki táplál engem. Akire szükségem van. A felem. Olyan szép ez a magyar szó. Magyar tele van gyönyörű kifejezésekkel. Édesapa meg ilyenek. Nem tudja egy nyelv se utánozni. A feleség, hát nem tudom, van-e még valami nyelven, hogy fele. Hát azért van, mert a felem, az én jobbik felem, ő. És akkor működik, amikor így végigmegy ezen a folyamaton, és Isten kenyéré teszi nekem azt a feleséget. Vannak olyan apák, akikből nem tudnak profitálni a gyerekek. Nem tudnak élni belőlük. Mert nem mentek végig ennek a megtöretésnek a folyamatán. Mert nem veszik fel a maguk keresztjét naponta. Mert nem lesznek olyanok, mint Jézus, mert nincs igazi közösségük Jézus kifolyt vérével és megtört testével. Nekünk Jézus kifolyt véréhez és megtört testéhez kell hasonlatosnak lenni. Ezért lehetnek olyan gyülekezeti tagok. Ezért lehetnek olyan lelki pásztorok, presbiterek, diakónusok, prédikátorok, ilyen-olyan szolgálattevők, hogy nem tudják igazán táplálni a gyülekezetet, mert nem lettek kenyérré, mert nem lettek borrá. Csak szőlők, csak búzaszemek, csak lisztek, csak tészták, de nem sültek ki, és nem törettek meg. Testvérek, Isten azt akarja, hogy mi teljesen olyanok legyünk, mint az ő fia. Hozzá hasonlatosak legyünk. A Pál apostol ír erről a legtöbbet. Milyen volt az ő élet? Azt mondja, mi mindenektől szabadok vagyunk. Ne legyetek embereknek szolgálni. De éppen ezért arra használjuk a szabadságunkat, hogy mindeneknek szolgálva legyünk. Görögöknek görögé, és zsidóknak zsidóvá. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy hát a fiak vagy a szolgáknak kell adót fizetni. Hát mondja, a szolgáknak. A fiak akkor szabadok, igaz? Igen. Na de, hogy meg ne botránkoztassuk őket. Szolgáljunk, adjunk nekik egy kis pénzt. Nekünk nem kéne, hát azt Istennek adják azt az adományt. Hát, én vagyok az. Én, nekem kéne, hogy adjam, nem én kéne, hogy adjam. De hogy meg ne botránkoztassuk, mert ezek nem ismerték ezt fel. Hogy én vagyok a testben megjelent Isten. Hogy meg ne botránkoztassuk, hát akkor vesd ki a horgot, egy halat találsz, benne van az a két státér, fizesd be magadért. Ilyen volt az Úr Jézus. Testvérek, ilyen kell válni. Nem tudom, kinek hol tart az élete. Mitől akar Isten belevezetni? Mitől óckodtál? Mitől tiltakoztál eddig? Engem le ne arassál, olyan jó itt a napsugárban aranyló kalászként lengedezni a szélbe. Engem össze ne törjél, olyan jó itt a sok húzaszemmel együtt lenni. Engem be ne mocskolj más anyaggal, más testvérekkel, másfajta szolgálattal. Nem, hogy azt mondom, szükségem van még valamire, hisz olyan szép hófehér vagyok. Inkább gyönyörködj bennem, Uram. Engem belened, nem hagyjál engem várni. Nem látod, Istenem, hogy mennyi ajándékom van? Hát mire vársz még? Miért nem vetsz be engem? Uram, engem ne tegyél a szenvedés kohójába. Jó vagyok, én már így is megéltem, megkeltem, nem látod? Ne legyen ilyen testvér. Hanem amit Isten elkészített neked, vállald. És Isten olyan emberré fog tenni téged, aki igazán tudod építeni a többiek. Befejezésül hadd mondjak el egy példázatot. Egyszer egy kórussal eljutottam Amerikába, és ott egy nagyon szép hasonlattal találkoztam. Már dicsekedtek nekem a washingtoniak, a fővárosban, a beliek, hogy nézzük meg, hogy milyen szépek, milyen gyönyörűek a washingtoni cseresznyefák. Ezeket annak idején a diplomáciai kapcsolatok erősítésére, a békesség kifejezésére a japán császár adományozta az Egyesült Államoknak. Japánban nemesítették ki ezeket a dísz cseresznyefákat, és ezeket eltelepítették ott Washington szerte, csodálatos főtereken, főutcákon, végig olyan fasorok vannak jobbról-balról, ahogy megyünk az autókkal, amik virágban állnak. De gyönyörű, hatalmas virágok van. Nem csak olyan, az is szép, ami itt Magyarországon van. De ezek ilyen rózsaszín, hatalmas nagy virágok. És nincs rajtuk semmi más, se levél, se rügyecske, csak a virágok. Ezek így vannak kitalálva. És nagyon-nagyon szépek. Ámulva figyeltük, hogy milyen gyönyörűek ezek a washingtoni cseresznyefák. Ezek a dísz cseresznyefák. És mondták nekünk, hogy van egy jellegzetességük ezeknek a cseresznyefáknak, hogy ezeknek nincs gyümölcsük. Virágzanak, erre valók, ezek dísz cseresznyefák, de ezeken cseresznye soha nem érik, nincs az a finom, ropogós, zamatos cseresznye rajtuk, ezek virágzanak, és ezeknek ez a feladatuk. És akkor én megértettem a szívembe, Isten kinyitotta ezt a példát. El is mondtam ott utána egy reggeli áhítatban azoknak a diákoknak, akikkel együtt voltunk itt, hogy Isten óvjon meg bennünket az ilyen hívő élettől. Hogy majd így nézzék a szekhami gyülekezetet, te szépek, te csodálatosak, hát ez igazán szép, de hogy ne tudjunk semmit adni nekik, az Úr mentse meg mindenkit attól, engem is, hogy azt mondják, jaj, de szépen tud ezt prédikálni. De hogy az életemet ne tudjam odaadni a gyermekeimért, a feleségemért, a gyülekezetemért, az emberekért, az Úr őrizzen meg ettől. Hanem minket Isten gyümölcstermő életre hívott el. És abban dicsőítetik meg az én mennyei atyám, mondja az Úr Jézus, hogy ti sok gyümölcsöt teremjenek. Testvérek, a gyümölcshöz kell a virág. De mi nem rekedhetünk meg a virágzás idejében. Nem rekedhetünk. Legyen hát közösségünk az Úr Jézus kiontott vérével és megtört testével. Ez való nekünk. Erre hívott el bennünket az Úr, hogy mi hasonlatosak legyünk az ő fiához. Ahogyan ő járt, nekünk is azonképpen kell járni. Az ő nyomdokaiban kell járni. És ha ő átment ezeken a megpróbáltatásokon, nekünk is át kell. És ha ő vállalta azokat a terheket, nekünk is vállalnunk kell. És ahogyan ő táplál bennünket, testvérek, mi is úgy leszünk. Mi is úgy leszünk mások tápláléka, mások éltetője, mások üdvösségére. Mint hogy Pál apostol az életét is odaadta, és gyülekezetek nőttek, mert ő szolgálta a megfeszített Krisztust, és nem akart másról tudni, magában sem, hanem betöltötte az ő halandó testében, ami híjava volt még abban a Krisztus szenvedéseiben. Valami még hiányzik a te életedből, a Krisztus szenvedéseiből. Még nem lett a Golgotán teljes élet a Krisztus szenvedése, de ami benned kell, hogy megvalósuljon a Krisztus szenvedéseiből, az még nincsen tele. Egyszer valaki nagyon-nagyon szépen fogalmazta meg a családdal kapcsolatban, egy sok gyermekes családaba, azt mondta, hogy megértettem, hogy belőlem élnek. Megrázott ez a kifejezés. Tudtam, hogy nem a pénzre gondol. Nem úgy élnek belőle, hogy apa, adj már egy százast. Nem. Belőlem élnek, amit én viszek haza, azt a szellemiséget, azt az imádságos légkört, azt az igeismeretet, azt a szeretetet, azt a hitet. Ők abból olyanok lesznek a gyerekeim, olyan lesz a feleségem. Az van nekik, amit én leteszek a szellemi asztalra. Azt fogják magukhoz venni, és ha nincs mit letegyek, akkor sanyarog a lelkük, lesoványodnak. És hogyha ráteszem az Istennel való kapcsolatomat arra az oltárra, ehetnek, mint a papok ettek az oltárról, hát ők az én házam népe ehetnek arról az oltárról, belőlem élnek. Ez az. Erről beszéltem eddig. Így lehetne összefoglalni egy rövidke mondatban. Belőlem élnek. Mi Krisztusból élünk. És ezt kiábrázoljuk nagyon hitelesen, nagyon biblikusan, és nagyon egyszerűen. És így kell belőled éljenek a kollégáid, a gyermekeid, a szomszédaid. Mert ez az Isten dicsőséges akarata. Ami legyen is meg. Amen. Amen.